Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Amint sokan tudják, ebben az évadban a nehéz üzenetek kommunikációjával foglalkozunk, és ma egy olyan témával fogunk leginkább foglalkozni, amiről azt gondolom, azt gondoltam előzetesen, hogy talán a legnehezebb üzenet, vagy a legnehezebb téma. Most már nem vagyok benne olyan nagyon biztos, de a beszélgetés végére ebben is tisztában fogunk látni. A gyászról, a veszteségfeldolgozásról lesz szó, és Kánya Kinga gyászkísérőt hívtam vendégül, akit nagy szeretettel köszöntök itt.
Köszönöm a meghívást.
Picit elmosolyodtál, mikor így vezettem fel a dolgot, hogy a legnehezebb téma, úgyhogy le is ütném ezt a dolgot kérdés formájába. Te hogy látod ezt?
Azért mosolyodtam el, mert nagyon gyakran tapasztalom azt, hogy ez a felvezetés, vagy ez a megközelítés van, hogy egy nagyon nehéz témáról, az egyik legnehezebb témáról beszélgetünk, ami nem, ezzel nem elvitatom a nehézségét, csak van egy ilyen általános attitűd, hogy ha gyász, akkor az nehéz, és hogy már a hallgatókat vagy a nézőket is meg kell erre, fel kell erre készíteni, hogy akkor itt most lesz egy nehéz téma, és hogy mindig van egy ilyen felütés a beszélgetéseknek.
Tehát akkor ehhez a részéhez vagy hozzászokva, hogy amikor veled beszélgetnek, vagy téged kérdeznek, akkor így előfeszítik a hallgatóságot. Ezen túlmenően tényleg egy nehéz téma viszont.
Ez tény. Talán avval egészíteném ki, hogy mindannyiunk számára azért egy ismerős tapasztalat, egy olyan helyzet, amivel kapcsolatban azért már vannak olyan tapasztalataink is, hogy hogyan lehet ezen túljutni.
De nem nagyon tudunk mit kezdeni vele, vagy nem nagyon tudunk hogyan közelíteni, és akkor most talán ebből a szempontból nézzük, nem feltétlenül ezzel akartam indítani, de most erre kanyarodtunk, hogy kívülállóként, vagy külső szereplőként a gyászoló felett megszólítani, ővele kommunikálni, ez nagyon sok bizonytalansággal jár, és viszonylag kevés a fogódzó, talán azért, mert keveset beszélünk.
Az biztos, hogy a gyászolók gyakran el is mondják, hogy mennyire nehéz az, hogy a környezetük nagyon nehezen tudja kezelni azt, hogy nekik mire lenne szükségük, és vannak olyan automatizmusok, vagy ilyen berögzött visszatérő jó tanácsok, segítő mondatok, amik valójában nekik nem segítenek, de hogy még abban is megértőnek kell lenniük a környezetükkel, hogy jó szándékkal mondták ugyan, bár nem segített, illetve abban is megértőnek kell lenniük a környezetükkel, hogy egyébként nem biztos, hogy tudják, hogy mit tegyenek, mit mondjanak, hogy tudnak ott ebben a támogatásban jelen lenni. És hát egyrészt az is van, hogy általánosságban nem sokat beszélünk arról, hogy a gyászban mi segíthet, de hogy azokat a tapasztalatainkat se osztjuk meg a hétköznapi beszélgetéseinkben, ami például avval kapcsolatos, hogyha valakinek a környezetében van egy gyászoló, akkor mit mondott neki, mit nem mondott neki. Tehát, hogy ilyen típusú beszélgetéseink sincsenek, hogy a körülöttünk lévő gyászolókkal például hogyan sikerült jól, vagy mélyen kommunikálnunk.
Tehát a tapasztalatainkat nem beszéljük meg egymással, erre gondolsz?
Igen, igen.
És a gyászoló az tudja, hogy mi este neki jól, mire van igénye? Mert azért ilyenkor elég nehezen lát ki az ember a lelkéből, hogy ilyen költőjén mondjam.
Ez így van, és sokszor saját magának sem engedi meg azt, hogy megfogalmazza, mert hogy ő is keresi saját maga számára az eligazodási pontokat a saját gyászában. Meg hát az is van, hogy sok veszteség ér azért mindenki, tehát többször gyászolunk az életünk során, és ezek a gyászok más típusú veszteségekhez kapcsolódnak, máshogy éljük meg a saját gyászainkat is, amikor ezek így bekövetkeznek, mint az előzőeket. Tehát, hogy mindannyiunknak fontos, hogy saját magunkat is megismerjük gyászolóként újra meg újra. És ennek a folyamatnak egyébként része lehet az, hogyha a környezetünkkel tudunk róla kommunikálni, mert az visszahat ránk is, mert saját magunkról is többet tudunk meg azon keresztül. Tehát ezek az interakciós helyzetek már önmagában, hogyha nem mond semmit az, aki ott van a gyászoló mellett, csak egyfajta felületet ad arra, hogy ő beszélhessen, az már segít az illetőnek abban, hogy saját magáról is egy kicsit rendszerezettebb képet kapjon.
Olyan nem szokott lenni, de hogy nem szokott lenni, hogy a gyászoló azt mondja, hogy hát eltűnt körülöttem mindenki, senki nem hív fel, nem kapok egy telefont, miközben azt is mondja, és azt is érzi, hogy ne hívjon fel engem senki, hagyjanak egyedül a gyászomba, tehát hogy kicsit erre utaltam, hogy tudja-e ő?
Hogy mikor mi jó neki? Hát ez az, hogy ez neki is egy felfedezendő helyzet, és ennek része az is, hogy van, amikor úgy hívja fel valaki, hogy éppen nincs rá szüksége. és van, amikor úgy hívja fel, hogy jaj, de jó, hogy felhívtál, mert pont jókor hívtál, de ehhez az kell, hogy a másik ember fölhívja, hogy kiderüljön, hogy egyébként most jókor vagy nem, és talán azzal tudunk kevésbé mit kezdeni, amikor éppen nem jókor hívunk, nem jókor kérdezünk, nem jókor mondunk, és azt a visszajelzést kapjuk, hogy hát most nem erre lenne szükségem. De hogy itt nem áll meg. Igazából az lenne a fontos, hogy itt ne álljunk meg, hanem akkor kérdezzük meg, hogy jó, értem, hogy most ezt nem jól csinálom, de akkor hogy csináljam úgy, hogy neked jó legyen. És itt bizonytalanodnak el nagyon sokan, hogy megteszek egy lépést, és még az se jó, akkor most mi legyen az, amit csináljak, vagy hogy találjam én ki. És akkor erre szoktuk azt mondani, hogy sokszor nem kell kitalálni, elég megkérdezni, és fogadjuk el azt, hogy ott is akkor nem biztos, hogy kommunikálni szeretne az a gyászoló, aki éppen megél egy nehéz érzést.
Ezek sokszor praktikus dolgok, praktikus segítségek, úgy képzelem, tehát, hogy jó lenne, ha bevásárolna valaki, mert nem bírok elmenni, vagy nem tudom megszervezni a áram átírás, tehát ilyesmikre is gondolok.
Abszolút, tehát az sokan elfelejtik, hogy a gyásznak van egy nagyon praktikus része. Új nehézségek, új kihívások, új élethelyzetek, főleg, hogyha egy közeli hozzátartozó hunyt el, akivel életközösségben voltunk, akkor szerepek, feladatok átvállalása, az mind ott van, és ebben nagyon tanácstalan tud lenni az, aki ebben a helyzetbe belekerül. És például ez a praktikus segítség is lehet egy olyan, hogy kézzelfogható, könnyen leegyeztethető, konkrét, és megadni a teret a másiknak, hogy vagy elfogadja, vagy nem.
Van egy olyan rész is, nem tudom, hogy ez csak egy ilyen lelki, vagy egy elképzelés, vagy ez a valóság is, hogy a, mondjuk a temetésig tartó szakasz, az mindig egy olyan praktikus, ügyintézős rész. Ugye kell beszélni, kell intézni, kell fizetni, kell megrendelni, kitalálni, lehet, hogy majd erről is fogunk beszélgetni, nem tudom. És van az a pont, amikor megtörténik ez a dolog, úgy lezárulnak a praktikus dolgok, és akkor következik talán az a rész, hogy akkor most mi legyen.
Hát igen, azért ennek van egy folyamata, hogy akár egy halálesettel kapcsolatos gyászban a teendők csoportosulnak. És igen, az van, hogy az elején nagyon sok ember egyfajta ilyen intenzívebb gyászközösségben van, mert kapcsolódnak egymáshoz abban a tapasztalatban, hogy ez az illető elhunyt. És vannak praktikus teendők, amiben egyébként attól, hogy sok teendő van, még nem biztos, hogy könnyebb. Attól rengeteg konfliktus forrás lehet például, ki hogy emlékszik, mit szeretett volna az elhunyt, kinek mi a fontos, mennyire tartsuk tiszteletbe azt, hogy ő mit szeretett volna. Nagyon messze szerette volna, hogy eltemessük, de akkor nem tudunk kimenni rendszeresen. Tehát, hogy nagyon sok egyeztetnivaló van, és ebben rengeteg konfliktus forrás is van, tehát ezt azért így el szoktuk mondani, hogy ez attól függetlenül, hogy sűrű, meg intenzív, meg vannak a gyászoló körül emberek, és segítenek is akár, nem biztos, hogy ez konfliktusmentes ez az időszak.
Látod, én például arra gondoltam, hogy és milyen rossz megközelítés lehet, hogy eltereli a figyelmét. Tehát én a praktikus intézés alatt azt gondoltam, hogy nincs ideje ezzel a vesztességgel foglalkozni, miközben mondom és hallom magamat, gondolom, hogy azt mondaná az ember, hogy de hát kell vele foglalkozni.
Ugye? Hát meg ugye ott kezdődik nagyon sokszor, hogy kimondja meg a többieknek azt, hogy az illető elhunyt. Tehát már az is egy kezd első lépése a kommunikációs helyzeteknek, hogy van egy családtag, vagy van egy-két ember, akire az a feladat hárul, hogy tájékoztassa a többieket arról, hogy meghalt az illető, és van, akit fel kell hívni, mert nem lehet egy SMS-be, vagy egy messengerbe, vagy egy e-mailbe tájékoztatni. Tehát, hogy ezek már olyan diszkomfortos helyzetek, amik folyamatosan azt a tényt hozzák az illető elé, hogy ez már pedig megtörtént ez a veszteség, és ezzel folyamatosan kell valamit kezdeni.
Maradok még egy picit ennél a praktikus résznél, hogyha nem hirtelen történik, legyen akár ez az egy-két hónapos lefolyás, vagy egy hosszú betegség, akkor az az időszak, amíg hát maga az érintett is van, hogy felkészül, praktikus ügyeket elintéz, lerendez, rendelkezik, azért az egy sokkal könnyebb szituációt teremt ebből a praktikus szempontból.
Hát az is egy kérdés, hogy mennyire lehet nyíltan beszélni ezekről a praktikus teendőkről. Tehát van az ideális, amikor van egy gondoskodás, kölcsönös gondoskodás ezzel kapcsolatban, tehát aki haldoklik, vagy nagyon közel van már ehhez a stádiumhoz, lehetőséget kap, vagy annyira bizalmi viszonyban van a családjával, hogy erről tudnak beszélgetni. De elég sok gyászolóval találkozom, akinek az például nehézséget jelent, hogy erről nem tudtak beszélgetni az utolsó percig, mert hogy nagyon reménykedtek abban, hogy az illető meg fog gyógyulni, vagy ő nem szeretett volna tudomást venni arról, hogy meg fog halni, vagy az volt a halál félelmére adott reakciója, hogy nagyon ragaszkodott az élethez, és mindig azt szerette volna megtervezni, hogy mi fog történni azután, hogy ő például kimegy a kórházból, vagy meggyógyul. Ez is egy szélsőség, a kettő között szokott lenni egyébként általában a megoldás, vagy az a fajta állapot, ami így egy kicsit tud segíteni mind a két félnek, de az biztos, hogy a praktikus teendőknek a rendezése az a gyászolók számára nagyon-nagyon-nagyon nagy segítséget tud adni. Kinyitnak egy laptopot, és nem tudják, hogy mi a jelszó.
Különféle
Facebook oldal, online felületek, ugye a digitális lábnyomunk egyre nagyobb, ott azért szintén fontos lenne, hogy tudjunk valamilyen formában, akár emlékoldalán nyilvánítani egy Facebook oldalt, az is egy, tehát vannak ilyen praktikus részek, de akár egy bankszámlával kapcsolatos teendők, akár csak az, hogy mi a kódja a telefonnak, amiben esetleg benne vannak azok a számok, akiket értesíteni kéne, hol szokta tárolni a befizetett számlákat, tehát hogy főleg akkor, hogyha egy családon belül a munkamegosztás nagyon megoszlik, tehát valamelyik félnek a dolga az, hogy ezt meg ezt intézze, akkor ez ott fog állni a másik fél, hogy hogyan szokta a bojlert megjavítatni, hova szokta vinni az autótnak a gumiját kicserélni, a téli meg a nyári gumit. Tehát, hogy amikor például fiatal özvegyeknek tartottunk gyászfeldolgozó csoportot, ott is nagyon gyakran előjöttek ezek a praktikus dolgok, mert hogy akár nők, akár férfiak, azért van egy munkamegosztás, és ott nagyon nehéz eligazodni a másik fél által végzett feladatokban, hogyha ebben nincsen valami fajta egyeztetés.
Pont olvastam egy ismerősöm, egy özvegy férfinek a bejegyzését, hogy hát ilyen keserűen írta, hogy rájött, hogy kell a mosógépet bekapcsolni.
Igen, és ezért szoktuk azt mondani, hogy megtörténik egy haláleset, valaki gyászban van, de ott még nagyon sok veszteség rakódik rá erre a helyzetre.
Olvastam a honlapodon azt a kifejezést, ami nagyon tetszett, és szeretném most idehozni, hogy megvitassuk, ez a veszteség térkép. Mi minden tartozik ide, vagy hogy ki? Beszéljünk picit erről, annyira jó fogalomnak tűnik, hogy biztosan sok mindent rejt.
A veszteség térkép alatt azt értjük, hogy mindannyiunknak van az életében sok vesztesége, de nagyon kevésszer engedjük meg magunknak, hogy a saját veszteségeinken keresztül kapcsolódjunk magunkhoz. Ez egyébként egy mapping, egy idővonalas gyűjtése annak, hogy ez egyénnek az eddig életében milyen veszteségei voltak. És nagyon gyakran, főleg gyerekkorban az is megtörténik, hogy így vagy elbagatelizálják azt a helyzetet, amit valaki veszteségnek él meg, vagy nem kapcsolják össze azzal, hogy ez veszteség is lehet akár, gondolok itt egy költözésre, ami összekapcsolódhat azzal, hogy ki mit érez az otthonának, vagy akár egy gyerekkor.
Kisállat.
Kisállat elvesztés, nagyszülő halála, tehát nem feltétlenül csak haláleseti veszteségekről van itt szó, és nagyon jó érzés tud lenni, vagy nagyon felszabadító érzés tud lenni, amikor valaki leül, és akkor egy ilyen veszteségtérképet végigcsinál, és végigveszi az élete összes veszteségét. Mert nagyon könnyen megyünk a kisebbik ellenállás irányába, és mondjuk azt, hogy jó, az megtörtént, de ott volt egyébként valami jó, vagy mellette volt valami, amikor így jól éreztem magam, ami nagyon fontos, hogy ezek így arányban legyenek, csak hogy annak a létjogosultságát megadni, hogy egyébként ezeknek a veszteségeket én megéltem, és ez azért is fontos, mert sokszor, amikor gyászolók jönnek, akkor ugye az a veszteség az, ami a legnagyobb, ami éppen van, viszont hogyha a saját veszteségeim kontextusában nézem meg azt, hogy mi van most velem, akkor azt is látom, hogy egyébként már nagyon sok veszteségemet feldolgoztam, már azt is látom, hogy van egy csomó olyan dolog, amit erőforrásként ott már összegyűjtöttem magamnak, tehát lehet, hogy itt is tudom használni, és valójában az a veszteségem, amit most megélek, az már egy kontextusba helyeződik a saját veszteségeim kontextusában, és ebben így meg tudunk erősödni, hogy akkor ebben már van tapasztalatunk.
Tehát, hogy megoldottam én már ilyesmi helyzeteket, túl tudtam rajta, még akkor is túl tudtam lenni, de most úgy érzem, hogy vége a eddig megszokott világomnak.
Illetve, hogyha még ilyen veszteségem nem volt, amit most élek meg, de valamit már megtapasztaltam magamból, amit ott tudtam használni, és lehet, hogy most is hozzá tudok férni.
És ez nagyon szörnyű, hogy ilyen listát összeállítani, mert elég. Hát most az jut, hogy morbid, de hát nyilván erről beszélgetünk.
Hát az az igazság, hogy nagyon sokan mondják azt, hogy nagyon felszabadító így egybe látni, mert hogy így még soha nem nézték meg egybe, és sokszor ilyenkor látszanak mintázatok. Már tudom, hogy akkor miért voltam annyira magam alatt, mert ott egyszerre három veszteségem is történt például egy időszakban, vagy ezek olyan ismétlődő helyzetek, amikkel már szeretnék valamit kezdeni. Meg azt a teret is megadja, hogy mindenki azt nevezze veszteségnek, amit ő ott és akkor megélt. Tehát azt a valid állást is megadja, hogy igen, ez nekem veszteség volt, és ezt így el tudom fogadni. Még akkor is, hogyha mások azt mondták, hogy ez nem az.
Látod, az én fejemben például az volt csak a kifejezés kapcsán, nem ilyesmire gondoltam, de nagyon-nagyon tetszik. Éreztem, hogy ez valami nagyon izgalmas dolog. Én valahogy úgy képzeltem, hogy a mostani veszteség kapcsán szedi össze az ember, hogy hol mindenhol éri őt ezzel veszteség.
Ilyen is van, csak azt veszteség listának hívjuk.
Van egy veszteség lista is, igen. Tessék.
Aha. Amikor azt nézzük meg, hogy az adott gyászban milyen veszteségek jelentek meg, és milyen veszteségekkel jár, illetve az is van, hogy sokszor ezek még utána is elkezdenek bekövetkezni, tehát lehet, hogy egy szerepem veszik el, amihez utána később férek hozzá, lehet, hogy egy kapcsolat volt az, ami ennek kapcsán megszűnt, lehet, hogy távolodtam egy olyan embertől, aki egyébként nagyon közeli volt nekem, mert mondott egy olyat, amit nem feltétlenül tudtam ott és akkor segítőnek venni, tehát, hogy hát, itt vannak mozgások.
Tehát csak azt hiszem, hogy vagy a másik emberhez kötődött jobban. Tehát mondjuk a párjának volt a közelebbi barátja, de egy olyan családi barát volt, és akkor úgy eltűnt.
Igen, de hogy ezek megélt veszteségek, csak abban a nagy kupacban olyan nehéz ezeket így elkülöníteni, vagy mindegyikhez hozzáférni, és nem is kell mindegyikhez egyszerre.
Többször mondtad, és itt a veszteség térkép kapcsán aztán teljesen előtt ez a rutinszerzés. Ez mennyire reális, mennyire lehet építeni arra, hogy az ember, hát hozzászokik, ez nem biztos, hogy egy jó szó, miközben erre gondolok, tehát, hogy megveri az élet, mindenkit megver az élet, és akkor, akkor tud vele határozottabban mit kezdeni, vagy megkeményedik, vagy én nem tudom igazából, még jól kérdezni se tudom, de érted, hogy mire gondolok.
Igen, részben értem, részben meg tisztázzuk, de hogy azt gondolom, hogy azoknak a legnehezebb a veszteséget feldolgozni, ahol például nagyon sok veszteség történik egy időben, vagy azért tényleg vannak olyan helyzetek, amikor egymás után halnak meg nagyon fontos emberek, vagy egy olyan veszteség köré csoportosult több, amit úgy nagyon nehéz vinni. Tehát itt inkább azt látjuk, hogy nem a megkeményedés, vagy a rutinosodás van, hanem sokkal sérülékenyebbé válnak az emberek, és nagyon nehéz például azt eligazodni abban, hogy most éppen melyik veszteséghez kapcsolódik mi abból, amit megél, de ugyanilyen nehéz az is, amikor például egy születés, meg egy halál történik egyszerre, vagy megközelítőleg közel egymáshoz. Tehát érzelmileg ez sokkal kitettebb és sérülékenyebb helyzet, és azt gondolom, hogy ebben van, inkább annak a rutinját tudnám mondani, ha nem is rutinnak hívnám, hogy van egy ilyen beletörődés, hogy velem mindig ilyen nehéz dolgok történnek. Tehát itt inkább az a kihívás, hogy hogyan lehet ezt kiszedni ebből a nagyon, nagyon nehéz és nagyon nyomasztónak megélt állapotból, amit sokszor a környezet is egyébként megerősít. Tehát ilyenkor szoktak jönni azok, hogy hú, hát én ezt nem tudom, hogy élném túl, hú. És akkor ezekkel a reakciókkal nagyon nehéz mit kezdeni, akkor, amikor valakinek eleve tömbösülnek az életében ezek a helyzetek.
Hát ezek a nehéz üzenetek kommunikációja. Uh-huh. Ugye ez itt a krízisek és pofonok. Kánya Kinga gyászkísérővel beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.